Testvéreim, nyissuk meg az igét a Mózes első könyve, vagyis a Teremtés könyve 4. fejezetéhez. Ádám a feleségével Évával halt, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét Ábelt. Ábel jó pásztor lett, Kaint pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitte az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőereit. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről. El kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte, nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tette az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Eddig az ige. Köszöntünk szeretettel mindenkit az Úr házában. Jó nekünk háladó nevet tartani. Igaz, hogy évvégén amúgy is szoktunk egy visszatekintési alkalmat tartani, amikor kielemezzük az elmúlt évet, de jó háladó ünnepet is tartani, és megemlékezni arról, hogy Isten minden átok ellenére adott életet. Isten megtehette volna már a bűneset után is, hogy mindent eltöröljön és újjáteremtsen. Isten mégis másképp döntött, és elhatározta, hogy az ő kegyelmét különféle módon a történelem során bemutatja. Kezdődik ez a bűneset után, amikor Isten kijelenti, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére fog taposni. Megkezdődik a történelem, a családnak a történelme. Azt olvastuk, hogy Ádámnak és Évának gyerekei születtek. Isten abban a kegyelemben részesítette az első emberpárt, hogy részt vehettek Isten teremtő munkájában. Ádámot és Évát Isten közvetlenül teremtette, a többi gyermeket viszont nem közvetlenül, hanem a szülők révén, és az a nagyszerű lehetőség adatott meg az emberiségnek, hogy kisgyermekek is születhessenek. Nem tudjuk, hogy Ádám körülbelül hány évesnek tűnt, amikor az Úr megalkotta, illetve Éva. Biztos, hogy fiatalok voltak, szépek voltak, egészségesek, tökéletesek voltak, nem csak testi, hanem lelki értelemben is. A gyermekeikről sajnos ugyanezt már nem mondhatjuk el. Szépeknek szépek voltak, de már abban az értelemben nem voltak tökéletesek, mint Ádám és Éva a teremtésükkor. Már magukban hordozták a bűnre való hajlandóságot. Ahogy a családi örömöknek élnek, közben a gyerekek növekednek, és azt írja az ige, hogy Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművelő. Elkezdték művelni a földet már másképpen, mint amint ez az Édenkertben történt. A munka nem a bűneset után jött be az emberiség életébe, Isten azt hagyta meg Ádámnak, hogy művelje és őrizze a kertet. Viszont akkor még nem volt fáradtságos munkával, nem járt fáradtságos munkával a földnek a művelése, és volt áldás rajta. Akkor még nem úgy volt, hogy a nemes növényekkel több baj volt, és a bogáncs pedig nőtt magától is, hanem akkor egy harmónia, egy egyensúly volt, nem volt ez az ember kárára. Kain már szembesült ezzel, és Ábel is, hogy valami történt. És ezt a szülei elmondhatták nekik, hogy milyen volt az első, a tökéletes teremtettség állapota, és mennyire nehéz ahhoz képest, nehezebb a munka, amióta Isten megátkozta. Azt írja az ige, hogy Kain földművelő volt, Ábel pedig jópásztor. A földművelő élet az egyik igehirdető szerint, Szikszai György protestáns lelkipásztor igehirdető szerint a legártatlanabb foglalkozás, ami létezik ezen a földön. Már a jópásztorkodás nem annyira ártatlan tevékenység. Érdekes, hogy az ige nem írja, hogy az özönvíz előtt fogyasztottak volna húst, mint eredelt. Isten az özönvíz után adja az állati húst, mint az ember eledelét az ember számára. Viszont a pásztorkodás már szükséges volt. Azt írja az ige, hogy Isten bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Tehát az első áldozat, hogy egy kicsit témát váltok, az nem az ember hozta, hanem Isten. Bőrruhát készített, és állatoknak kellett meghalniuk azért, hogy az ember hiányosságát, tökéletlenségét elfedezzék. Nem feltétlenül fogyasztásra, tehát emberi fogyasztásra gazdálkodtak a júnyájjal, hanem akár a tejet használhatták fel, akár a júnak a gyapját, illetve a bőrét, így kikövetkeztetve. A lényeg az, hogy Kain megmaradt a földművelésnél, Ábel pedig az állattenyésztésnél. És következett az ő életükben is a háladó ünnep, amikor jó szántukból hoztak az Úrnak áldozatot. Azt írja az ige, egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból. Nem tudjuk azt, hogy ki tanította őket, hogy áldozatot kell hozni az Úrnak. Nem írja sehol az ige, majd a Mózes törvényeinél kezdünk arról is olvasni, Isten hogyan rendeli el az áldozatot, illetve az áldozatoknak a fajtáit. Azt sem tudjuk, hogy Ádám és Éva tanította-e meg őket, illetve egyáltalán honnan támadt ez a gondolat bennük, hogy Isten elé áldozatot hozzanak. Hogyha senki nem tanította őket, akkor sem Kain, sem Ábel esetében, tehát nem minősíthetjük az ő áldozatukat. Olyan értelemben, hogy Kain áldozata nem volt tökéletlen, illetve Ábel áldozata sem volt tökéletes, hogyha egyáltalán senkitől ötletet nem kaptak, ha Isten nem tanította őket. Úgy tűnik, hogy jó szántukból valamit megértettek, hogy mindennek ellenére adósak Istennek. Adósak Istennek, mert megmaradt mégis valamennyi áldás, annak ellenére, hogy Isten átkot bocsátott az emberre. Aztán látták azt, hogy terem a föld. Látták azt, hogy szaporodik a termény, a munka során. Hozták hát az áldozatot Isten elé, keresték az Istennel való kapcsolatot, és úgy, ahogy ők megértették. Ábel bárányokat hozott, és azt írja az ige, hogy a kövérjükből. Ennek a jelentőségét igazán úgy érthetjük meg, hogyha a Mózes törvényeit is kicsit áttekintjük. Különösen a Léviták könyvében, tehát a Mózes harmadik könyvében találunk több utalást arról, Isten hogyan is értelmezi a kövérjét. Különösen a harmadik fejezetben, tehát Mózes harmadik könyvének harmadik fejezetében nagyon sokszor ismétlődik, hogy mutassák be a feláldozni való állat kövérjét, mint békeáldozatot. Illetve pontosítja azt is, hogy melyik része számít kövérjének. Békeáldozatból mutassák be az Úrnak tűzáldozatul a kövérét, amely a beleket takarja, és mindazt a kövérét, amely a beleken van. Fejtse le a két vesét a rajtuk levő kövérével együtt, amely a vékonyánál van, meg a májon levő hártyát is a vesékkel együtt. Füstölögtessék el ezt Áron fiai az oltáron. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Aztán a harmadik fejezet 17. verse így hangzik. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteken se kövérjét, se vért ne egyetek. A negyedik fejezetben tovább hangsúlyozza Isten ezeket az igazságokat. Aztán a hetedik fejezethez, ha lapozunk, Mózes harmadik könyvének hetedik fejezetéből, a 23. verstől olvasom. Mondd meg Izrael fiainak, hogy a marhának, a báránynak és a kecskének a kövérjéből semmit se egyenek meg. Ki kell írtani népe közül mindenkit, aki eszik annak az állatnak a kövéréből, amelyből tűzáldozatot mutatnak be az Úrnak, mivel evett belőle. Isten úgy tekintett az állatnak a kövérére, illetve az áldozni való állatoknak a kövérére, mint amely csak őt illeti meg. A vért többször is hangsúlyozza az ige, hogy ne egyék meg, mert az nem csak, hogy jelképezi az életet, hanem hordozza is az életet. Ha most egészségügyi szempontból kezdenénk ezt vizsgálgatni, akkor megállapíthatjuk, hogy Isten az embernek nem akart rosszat. És különösen abban az időben, amikor a földön egyenletes éghajlat volt, és meleg volt, nem úgy, mint az özönvíz után, amikor már nem csak trópusi éghajlat, hanem mérsékelt, illetve hideg éghajlat is van a föld színén, akkor egyenesen káros lett volna kimondottan a vérfogyasztás, illetve a húsfogyasztás minden formája. Az özönvíz után, tehát ez elébb utaltam Ábelre és Kainra, az özönvíz után már megváltozott az éghajlat, illetve az étkezési szokások is. És Isten már másképp tekint az emberre, adja a húst. Mózesnél viszont pontosít, hogy a vér Istent illeti meg, mint az életadót. Engedjék azt a földre hullani, és takarják be, illetve lehetőség volt az áldozat bemutatására, a véráldozat bemutatására. Ennek engesztelő szerepe volt Isten, az Isten tiszteletben, Istennel való kapcsolatukban. A kövérje pedig teljesen Istent illette meg. Azt látjuk tehát, hogy Ábel valamit megértett, előre gondolkozott, bár nem tudatosan értette meg azt, hogy Isten a kövérére, illetve a bárányra különösen tekint. Valami titkot értett meg Ábel, amikor hozta az Úr elé a legjavát, a kövérét, azt, amit Isten nagyra becsült. És az eredeti szónak a jelentése, itt annál a kifejezésnél, hogy rátekintett az Úr. tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten érdeklődött. Felkeltette az áldozat az érdeklődését, az Isten érdeklődését. És Isten úgy tekintett oda, hogy nézd csak! Ábel valamit megértett abból, amit én későbbre terveztem. Ábelnek az áldozata Isten szívét megérintette, Isten valósággal elérzékenyült akkor, megérintette teljesen, amit tett Ábel, és így ezzel a lelki állapottal, ezzel a magatartással tekintett Isten az Ábel áldozatára, hogy érdemes ezt az áldozatot több oldalról is megvizsgálni. Érdemes ezzel az emberrel törődni, mert ez valamit megértett abból, amit én elterveztem a jövőre. Nem tudjuk, hogy ennek milyen formája volt, persze a művészek próbálják kifejezni, hogy az Ábel áldozatának a füstje felfele szállt, a Kain áldozatának a füstje lefele szállt, ennek semmilyen bibliai alapja nincs, ezt így képzelték el a művészek, hogy kiábrázolják. Lényegében nem tudjuk, hogy minek alapján vette észre Kain, hogy Isten nem érdeklődik annyira az ő áldozata iránt. Megtörténik ez velünk és emberekkel, hogyha ajándékot kapunk valakitől, egyes ajándékoknak jobban örvendünk, jobban megbecsüljük, más ajándékra úgy tekintünk, ó, ilyesmit már kaptunk, esetleg feltesszük a szekrény tetejére, vagy valahova eltesszük, nem annyira becsüljük meg, nem annyira tekintjük értékesnek. A lényeg az, hogy Kain észrevette, hogy Isten nem törődik annyira, nem érdeklődik annyira az ő áldozata iránt. Említettem az előbb, hogy a földművelés a legártatlanabb tevékenység, a legártatlanabb munka, amivel az ember a saját életét, egzisztenciáját biztosítja, és Kaint ez nem tudta megvigasztalni. Nem volt elég önbizalma, nem volt elég önbecsülése, és azt mondja, hogy ha az Úr nem is fogadta el úgy az én áldozatomat, vagy nem érdeklődte, nem érdekelte annyira, én megtettem a legjobb részt, amit hozhattam. Valami történt Kainnal, és azt írja az ige, nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Mondhatnánk úgy is, hogy féltékeny lett Ábelre, az ő testvérére. Mondhatnánk azt is, hogy irigykedett, hogy bezzeg az Úr, őt jobban értékelte, jobban elfogadta az ő áldozatát. De bármit is mondanánk, Kainnak nem volt mentsége. Annál is inkább, mert Isten szóba áll vele. Isten törődik Kainnal. Nem olvassuk, hogy Ábellal szóba állt volna Isten, de Kainnal szóba áll. Miért gerjedtél haragra? Miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Isten szeretné azt, hogyha Kain vele is rendezett kapcsolatba kerülne. Isten értékelte Kainnak az áldozatát is, csak másképp. Isten nem minősítette Kaint az áldozata alapján. Nem mondta azt, hogy amit hoztál, az silány, amit hoztál, az elfogadhatatlan. Egyszerűen különbséget tett az áldozat és áldozat között, és Kainnál ez haragot váltott ki, lecsüggesztette a fejét. Amikor lecsüggesztjük a fejünket, akkor kerüljük másoknak a tekintetét. Többek között azért, hogy ne ismerjék fel a mi tekintetünkből, hogy mire készülünk. Általában, amikor valamit nagyon forgatunk a mi gondolatunkban, akkor kerüljük másoknak a tekintetét. Nehogy felderüljön, nehogy napfényre jön az, hogy mire gondolunk, mit szándékozunk, vagy hogy mi van bennünk, milyen érzelmek. Illetve a szégyenkezésnek hasonló megnyilvánulása van, hogy az ember lecsüggeszti a fejét, ha elpirul, ugyanúgy kerüli másnak a tekintetét. A probléma az, amikor Istennek a tekintetét is próbáljuk kerülni. Mert hogy emberektől néha elzárkózunk, még adott esetben lehet okunk rá, hogy emberekkel nem akarunk szembenézni, vagy szégyeljük magunkat. Megtörténik, hogy elfogadható. De amikor Istennek a tekintete elől menekül valaki, az már egy súlyos állapot. És az embernek a szíve nem lehet gazda nélkül, nem lehet semleges. Vagy Istennek szolgálsz, vagy Istennek a tekintete előtt állsz, engeded, hogy ő vizsgáljon át, vagy pedig más hatalom keríti uralma alá az életedet. Kain nem jött erre rá, hiába áll Isten vele szóban, és azt mondja, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten próbálja helyreállítani Kainnak az önértékelését, hogy ha jól cselekszel, gondolj arra, hogy mindenki előtt emelt fővel járhatsz. Nincs titkolni valód. Még Istennel is ápolhatod a kapcsolatot. Ha pedig nem jól cselekszel, átadod a neked adott hatalmat valaki másnak, a bűnnek. Bibliaórákon többször hangsúlyoztuk, hogy Isten nem adott a gonosznak hatalmat. Akkor honnan lett mégis hatalma a gonosznak? Onnan, hogy megszerezte az embertől. Annak van hatalma feletted, akinek te átadod a hatalmat. Ha Istennek adod át a hatalmat az életed felett, akkor Isten uralma fog érvényesülni. Nem, mintha Isten abszolút értelemben nem lenne úr feletted, és nem tehetne veled azt, amit akar. Hanem amikor te odaszánod az életedet, akkor teljesedik ki Isten uralma a te javadra. És Isten ezt akarja megértetni Kainnal. Vigyázz! Mert ha nem Istennek adod át, a te teremtődnek az uralmat, akkor valaki más, valami más fog uralkodni a te életedben. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és nem fogod megtudni, hogy történetesen mikor fog leuralni téged, és később már nem fogsz tenni semmit az ellen. Amikor aztán összejön az alkalom, hogy Kainnak a szándéka érvényesülhessen, elköveti a bűnt, megtörténik az első gyilkosság. Azt mondta Kain a testvérének egyszer Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Isten ezután is szóba áll Kainnal. Nem úgy tesz, mint a zsarnok szülők, akik, ha a gyermekük valamit, olyasmit tett, amit ők rosszalnak, azonnal szó nélkül megbüntetik, bosszút állnak a gyermeken. Isten, mint atya, egész másképp bánik az emberrel, az ő teremtményeivel. Szóba áll még a bűnössel is. Ha egy kicsit visszatekintünk, érdekes, hogy Ábelnak az áldozata nem kenyerezte le Istent. Ábel nem tehette Istent az ő szolgájává, az ő védelmezőjévé, bár olyan áldozatot hozott Istennek, amit Isten elfogadott. És ez legyen számunkra is tanulság, hogy mi bármit is hozunk Istennek, bármilyen szépen imádkozunk, bármilyen szépen dicsőítjük az Urat, bármilyen sokat is adakoznánk, bármivel is próbálnánk Isten kedvébe járni, Isten megmarad Istennek, Úrnak, mi pedig megmaradunk szolgáknak. És mi nem fogjuk tudni elérni a mi áldozatainkkal, hogy Isten majd óvjon meg minket bármitől, ami számunkra kellemetlen. Érdekes az, hogy Isten végignézte, hogy Kain megöli Ábelt. Pedig Ábelnek tökéletes áldozata volt, amit Isten elfogadott, ami érdekelte Istent. És ezek után azt látjuk, hogy Isten szóba áll Kainnal. Ahelyett, hogy egyből megbüntetné, szó nélkül bosszút állna, eltörölni a föld színéről, szóba áll vele. Hol van Ábel a testvéred? Hangzik el a kérdés. Nem úgy hangzik el, mintha Isten nem tudná. És Kain beleesik abba a tévedésbe, hogy Istent lekicsinyíti, mintha emberrel tárgyalna, aki elől el lehetne bújni, el lehetne titkolni bármit is. És ugyanúgy mentegetőzik, mint az ő szülei az édenkertben. Hol vagy? Hol van a te testvéred? Ábel. Nem tudom. Talán őrzője vagyok-e én az én testvéremnek? És aztán folytatja Isten, kérdésekkel közelít. Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Bosszúért. A testvéred meghalt, de az ő vére kiállt hozzám. Bosszúért. És azóta is az ártatlanok vére Istenhez bosszúért kiállt. És egyetlen eset a kivétel. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben az ige, hogy az Úr Jézus vére, a tökéletes áldozat vére hangosabban beszél mindennyik más kiáltásnál, mert az Úr Jézus vére kegyelemért kiállt. Az ártatlanok vére bosszúért, elégtételért kiállt, az Úr Jézus vére pedig kegyelemért kiállt. Visszatérve azt írja az ige, hogy Isten kérdez, próbálja Kaint szembesíteni az ő tettével, azért, hogy Isten mentse a menthetőt. És mi ezt látjuk, testvéreim, Isten így mutatkozik be a Bibliában. Isten mindig a második lehetőségek Istene. Az ember elrontott valamit. Isten próbálja hozni a második lehetőséget. Próbálja Kaint helyes útra téríteni azért, hogy legyen számára menekülés. Az ember pedig állandóan ellene szegül Istennek, és menekül, mintha menekülhetne Isten elől. Nem tudjuk, mi történt volna akkor, hogyha azt mondta volna Kain a kérdésre, azt válaszolta volna, hogy Istenem, megöltem. Itt van az én testvéremnek a sírja. Ezt tettem, de megbántam. Mi a teendő? Ha az ember tette volna fel a kérdést Istennek, hogy ebben az esetben, Uram, most mit tegyek? Nem tudjuk, mi történt volna, talán az átoknak a súlya kisebb lehetett volna. Így pedig Isten, amikor már az ember próbálja Istent kizárni az életéből, próbálja elutasítani a rendezés lehetőségét, akkor Isten nem tehet mást, mint rászabadítja az emberre a tetteinek a következményét. És ezt jegyezzük meg, testvéreim, mert ez egy fontos igazság. Hogyha menekülünk Isten elől, akkor kizárjuk Istent a mi életünkből, kizárjuk annak a lehetőségét, hogy helyreálljanak valamilyen szinten a dolgok. És ha menekülünk Isten elől, akkor azt mondja Isten, akkor érjen utol téged a bűnnek a következménye. Nem fogok én szaladni utánad. Majd utána utolér téged a bűnödnek a következménye, ha menekülsz Isten elől. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. Azt mondják egyes biblia magyarázók, hogy amíg Isten ezt el nem Isten ajkát el nem hagyták ezek az átok igék, a búzának nem ekkora volt a kalásza. Isten egy ekkorát hagyott meg búza kalásznak, hogy az embernek még legyen maradása a föld színén. Aztán látjuk, hogy amikor küldi Mózes a kémeket, akkor a szőlőfürtöt hoztak, hogy ketten kellett cipeljék. Azóta sem tudunk ekkora szőlőről. Ahogy haladunk előre a történelemben, ahogy haladunk előre, annál inkább Isten veszi vissza az áldásokat. És az ember tönkreteszi most már saját kezével is a teremtett világot, és egyre szűkül az élettér, egyre inkább kietlenné, pusztává válik a föld, mert Isten rászabadította az emberre, az emberiségre a bűneinek a következményét. És azóta is bújdosik, azóta is kóborol az ember. Aztán azt látjuk, hogy Kain kétségbe esetten jön az Úrhoz. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Kétségbe esik ez az ember, és azt mondhatná Isten, vagy mondhatnánk mi, te kerested ezt magadnak. Most mit esel kétségbe? Még társz az erdő felől? Elköveted ezeket a dolgokat, és valami jóra még számítasz? De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Érdekes, hogy Isten nem ezzel arányosan áll bosszút Kainon. Hát mondhatta volna Isten azt, hogy ha már meggyilkolja Kaint, az 7-szeres bosszúért kiállt, viszont Ábel bűne 77-szeres bosszúért kiállt. Érdekes, hogy Isten nem az emberi gondolkozás mértéke szerint cselekszik. A Kain bűne után, ha mégis valaki bosszút áll Kainon, az 7-szeresen kell bűnhődnie. És azt írja az ige, utána jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Testvéreim, olyan csodálatos az, hogy Isten minden büntetése tartalmaz egy újabb lehetőséget az ember számára. Épp az elmúlt héten tekintettük át, ha jól emlékszem, hogy ha végig tekintjük a Mózes első könyvének 3. fejezetét, amikor Isten megbünteti az asszonyt, illetve az embert, mindenben ott rejlik az áldás. Még a veríték is egy áldás, mert méregtelenedik a szervezet. Az ember, ha mozog, és azt látjuk, az időseken azért élhettek annyit, mert a szervezetüket is használták, mert tevékenykedtek. Az az ember, aki elhagyja magát, aki elhanyagolja a szervezetét, felgyűl az emberben a méreganyag, és a saját élete veszélybe kerül. Vagy hogyha a nők szándékosan utasítják el a gyermekáldást, annak is megvan a hátránya. Aztán, ha az ember tudatosan aláveti magát, hogy elfogadja az átkot, hogy elhordozza a fenyítést, akkor Isten abból is hoz valami jót ki. Jelet tette az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Isten jelet tett, és ezt a jelt Kainnak hordoznia kellett. És ez a jel beszélt arról, hogy Isten egyrészt kegyelmes, másrészt bosszúálló. Kegyelmes Kain felé, de bosszúálló azok felé, akik Kainon próbálnak megkeresni a bűnt. Milyen jel van rajtad? Azt mondja a jelenések könyve, hogy Isten elküldi majd az angyalokat, hogy elpecsételjék Isten számára az embereket. És aki nincs meg az Isten pecsétje, azok kárhoztatásnak esnek majd. Akin a fenevad bélyege van, olyan rettenetes következményei lesznek annak, hogy az emberek kívánva kívánják majd a halált. Kainról nem olvastuk, hogy kívánta volna a halált, ő is nagyon kívánta az életet. És egész életében viselnie kellett a jel. Tulajdonképpen életfogytiglanra volt ő ítélve, bár szabad volt, de bújdosó volt, kóborló volt, viselnie kellett a jelt, és állandóan emlékeznie kellett arra, amit tett. Testvéreim, számunkra adatott a lehetőség, hogy viseljük Krisztus jelét. Azt mondja Pál, hogy ő magán hordozza, testében hordozza Krisztus jegyeit, illetve az ő keresztjét hordozza, azért, hogy majd az övé lehessen a korona. Hordozzuk-e a kereszt jelét? Egyes bibliakutatók szerint pont a kereszt volt egy egy jel, amit Isten tett az ember homlokára, ezt nem lehet Bibliával alátámasztani, viszont lehet ennek egy olyan értelme, hogy maga a kereszt jele is minket bűnösöknek mutat, tüntet fel. Hiszen mi mind a mi vétkeinkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy az Úr Jézus szenvedjen. És a kereszt jele, bár számunkra a megváltásnak a jele, ugyanakkor az ítélet jele is. De ha hordozzuk ezt a jelt, akkor Isten felment minket, mert az Úr Jézus vére hatalmasabban beszél, hangosabban kiált, mint az Ábel vére. És az Úr Jézus vére engesztelésért kiáltott az Atyához. Isten jobban hallgatja ezt a kiáltást, az engesztelésért, a bűnbocsánatért való kiáltást, mint a bosszúért való kiáltást. És Isten mindig vár a bosszúval. Amikor az Úr Jézus felolvasta az Ézsaiás tekercséből a részletet, akkor nem olvasta fel azt, hogy és hirdetem Isten bosszúállásának a napját. Még mindig nem jött el a bosszúállásnak az ideje. Még mindig a kegyelemnek az ideje van azért, hogy megtérhessünk az Úrhoz. Azért, hogy ne meneküljünk előle. Hogy ránk ne szabaduljanak a bűneink következményei. Hogy legyen időnk magunkba szállni. Hogy legyen időnk ítéletet mondani a saját bűneink következményei felett is. Nem csak a bűn felett, hanem a bűneink következményei felett is. És adott esetben Isten megengedi, hogy az ember éljen, hogy az ember ágyba fekvő beteg legyen éveken keresztül, hogy tudjon ítéletet mondani magára, a bűneire és a bűn következményeire. És tudja azt mondani, hogy nem volt jó. És nem volt jó az, hogy menekültem Isten elől. És méltó lettem volna, hogy egész életemben hordozzam a bűneim következményeit. És kegyelmes az Úr, és legyen dicsőség az Úrnak, mert megkegyelmezett. És még az ágyban fekvő beteg, még a tehetetlen, még a béna ember is. Ennyit mondhat. És ápolhatja Istennel a kapcsolatot, és elmondhatja azt, hogy igen, ezt tettem. Ott van. Ha azt kérdezi Úr, hogy hol van? Ha nem azt mondom, hogy Uram, te úgy is tudod, hanem azt mondom, hogy ott van. Mert nekem van szükségem elsősorban, hogy rendezzem a bűnt. Nem Istennek van szüksége. Isten dicsősége nem fog kisebbedni, hogyha én elismerem a bűnt. Vagy ha nem ismerem el, bocsánat, ha nem ismerem el a bűnt, ha takargatom. Isten úgy is boldog, és Isten úgy is tökéletes, és nem tudom csorbítani az ő tekintélyét. Lássuk meg tehát Isten mérhetetlen kegyelmét a mi életünkben. Mert ha ezt nem látjuk meg, a mi hálaadó ünnepünk hiába való. Ha mi nem mondtuk el azt, Uram, megértettem, hogy nagyon sokat tűrtél felém. Megértettem azt, hogy az én tökéletlen áldozataimban is a jót keresed. És azt értékeled, amit én bennem lehet értékelni. És minden bűnöm ellenére te még keresed a kapcsolatot velem. Adjunk ezért elsősorban hálát, és akkor hiszem, hogy tartalmas és értelmes lesz a mi háladásunk. Amen.